38. fejezet. A hadsereg fele átköltözött a Dunán. Elszélettek, mint az árvíz, és így kétfelé váltan haladtunk északnak, azután meg nyugodtnak. A Duna déli partján Attila vitte a hat felét, az északi parton Csát fővezér. Az én uram Attila kíséretében utazott. A fővezérrel nem találkozott előbb, csak mikor már kitavaszodott. A Duna forrásánál vad erdős vidéken. De még mindig Attila birodalmában jártunk. A Volgától a Rajnáig terjed Attila birodalma, maga sem ismeri földjét, népeit, királyait. De mégis az övé az a rengeteg terület. Egy szavára mozdul minden népe és királya, s hozza kardját és vérét, követi, amerre ő megyen. Egy délelőtten Attila két ravója között lovagolok. Ménaság az egyik, Csege a másik. Az a két ravó szolgalétemre is szívesen beszélgetett velem mindig, s én meg az út unalmait szívesen enyhítettem a velük való társalgással. Ménaság 45 éves szakállas ember, gyulladásos szemű és kopasz, a fehér hunok közül való. Csege olyan korú ember, mint én, szintén fehér hun származású, vastagnyakú és széjjel kancsal fiatalember, gyermekkorában rabságba került, római rabságba, s ott tanulta az írást. Kérdezgettem őket. Nem mondanátok-e meg, uraim, hogy miért nem visz bennünket Attila toronyirányt Rómának? Azért, pislogott Ménaság, mert okos ember. És elmosolyodott, hogy megütközve néztem rá. No, mentegetőzött, hiszen nem kisebbítésedre mondom. De hát te ezt nem értheted. A nagyvilág ügyei bonyodalmasak. Megérteném, ha megmondanád. Megmondanám, ha tudnám. Hát akkor honnan szedted, hogy azért megyünk nyugatnak, mert Attila okos ember? Pislogott. A szemöldökét mozgatta. Attila még eddig soha balgatagul nem cselekedett, tehát ha olyat cselekszik is, amit mink nem értünk, bizonyos, hogy akkor is okosan cselekszik. Istenről mondják ezt a papok. Ő is Isten, földi Isten, csatát ő soha nem veszít, javakat soha nem ejt ki a markából, és a népet egyben tartja. Nem is ember ez, lelkesedett Csege. Halandó Isten itt közöttünk. Vállat vontam. Halandó Isten? Isteni halandónak mondtad volna inkább. Csege rám nézett a felőlem való szemével. Te tán nem tartod nagynak? Attilát, hogyne? De a legendák aureolája csak a holdhősök fején tündököl. Tündököl, Attilám, már is, szólalt meg ismét Ménaság. Hát elmondom, amint gondolom, hogy mi lehet a szándéka Attilának. Darabig csak pislogott, de aztán mégis nyilatkozott. Ő most nyugodtnak indul, mert a római birodalomnak ott a határa. Európát csupa apró nép lakja, többnyire vándornépek. Azok ennek a rengeteg hadnak úgyis hívei. Ha nem hívei, rendre meghódolnak. Amelyik nem hódol, megsemmisül. Ne is mondd tovább, uram, már értelek. No hát, megyünk, mint a hógörgeteg. Mikor már annyira megnövekedtünk, hogy jobban nem lehet, ledélnek fordulunk, elzúzzuk a nagy római birodalmat. Az lesz a temetés, minőt a világ még nem látott, lobogott Csege. A civilizáció temetése, rebegtem szinte dideregve. Megújulása, komolyodott Ménaság. Nézd a mezőn azokat a kerek sötét-zöld foltokat. Pásztortüzek helyei azok. A tűz elhamvadása után kopárság, az új tavaszban új élet. Elgondolkodva léptetett. Nem is beszélt többet, helyette Csege szólalt meg. Csak az az Aécius ne volna a világon, attól mégis tartok. Ha szembe mer velünk szállani, Attila ellen az sem állhat meg, feleltem zúgó fejjel. De hiszen az fenelegény, Attilának gyermekkori barátja, Attila gyermekkorában volt túsz ő náluk. Aécius meg suhanc korában volt túsz a hunoknál. Együtt mulatta át az ifjúságát is Attilával. Ismeri a hun fortélyokat valamennyit, hiszen egyszer maga is vezérelte őket egy hadjáratban. Győzött. Csát előttünk lovagolt, hátra nézett. Megcsaptam a lovamat, de intett, hogy maradjak, s megvárt bennünket, hozzánk csatlakozott. Mit beszélgettek? Csege röviden elmondta. Jól pedzed, felelte Csát. Attilának csak ugyanaz a célja, hogy a germánokat, kvádokat, svábokat, frankokat, burgundokat, meg tudom is én kiket e sereghez csatolja. De legfőképpen, hogy a vizigótokat nyerje meg, vagy hogy megtörje a kutyákat, ha nem hajlanak. Nagy nép az és erős. Az alánok másik fele is nagy, a frankok se kutyák. Ha azok hárman nem hozzánk csatlakoznak, hanem a római hadseregnek, Aécius szembeszállhat velünk. Velünk-e? Kiáltottam csodálkozva. Ezzel a néppé vált tengerrel? Én azt gondolnám, uram, ha azok az emberek mind szembe jönnének, akik csak élnek a világon, s utánok meg azok jönnének, akik már régen meghaltak, de erre az alkalomra föltámadnának, ezt a hadat akkor se lehetne meggyőzniük. Csát tetszéssel nézett rám. Ezt elmondom Attilának, nevetett csillogó szemmel. Ha azok mind, hogy mondtad? És elnyargalt. Ruszti csatlakozott hozzánk, a szeplős szőke fűravó. Mit hallott itt Csát? Kérdezte kíváncsian. Csege elmondta a beszélgetésünket. Ruszti komolyan hallgatta. És az a fanyar mosolygás játszotta át az arcát, amely a hidegtalpú emberek vidámsága. Uram, mondottam a mosolygásán megbátorodva. Ha olyan veszedelmes ember az az Aécius, nem lehetett volna hadüzenet helyett azt írni a rómaiaknak, hogy nem ellenök megyünk, hanem más népek ellen, akkor Aécius otthon maradt volna. A gondolatot későn született, felelte Ruszti, Attila fejében hamarabb. Baj, ha nem ideje korán. De ideje korán, mielőtt indultunk volna, megírtuk Rómának, hogy nem az ő birodalmuk ellen megyünk, hanem a vizigótok ellen. A levelet én írtam, de különben se titok. A vizigótok Attila alattvalói volnának igazság szerint, de nem akartak adót fizetni. Megszöktek. Galliába húzódtak. Azoknak a megbüntetésére megyünk. Így tudják Rómában. De hát akkor miért áll elő Aécius? Ruszti mosolygott. Miért? Azért, mert azoknak is van eszük. Ha Attila egyet köhint, akkor is a fejükre rántják a pajzsot, mert azt hiszik, hogy tüzet köp rájuk. A félénk ember, édes barátom, kígyónak nevezi a mákos rétest is. És ha megverjük Aéciuszt, mi következik? Róma. És Róma után? Konstantinápoly. Aztán mind a világ. Nem. Országot alapítunk, a kardunk csak arra való lesz, hogy az adófizető népek lássák. Attila marad-e békén? Ki hiszi el az oroszlánnak, hogy ezután csak fűvel él? Attila nem vérengző, csalódol, ha azt véled, nem emlékszel-e rá, hogy alig egy éve miért jártak a követeink Theodosiusnál? A Duna melléki kereskedelem végett. Csak nem ültán Attila örökké a Tisza mellett? Sőt, éppen. Nem költözik az be egyik császárnak a palotájába se. Ha éppen kívánja a császári márványpalotákat, hát szekerekre rakatja, s elhozatja a Tisza mellé. Nem értem. A mi népünk csak füves helyen élhet. A világon nincs annyi jó legelő egyvégtében, mint a Tiszas a Duna körül. Hargita intett neki, egy 50 éves hun főúr, aki mindig haragosan nézett mindenkire, de nem haragudott soha senkire, csak a szeme állása volt olyan. Ruszti hozzászöktette a lovát. Ketten maradtunk Csegével. Hallgatagon léptettünk egymás mellett, hallom, hogy nagyot sóhajt. Kihez szállt ez a sóhajtás? Kérdeztem tréfásan. Elmosolyodik. Megmondom, neked megmondom, mert ösmered. Egy szép fehér lány az. A legszebb női szem tulajdonosa. Miatta megyek a hadba, s legalább 10 embert jegyeztetek a ravókkal. Olyan rossz érzés viszolgott át rajtam, hogy alig bírtam mozdítani a nyelvemet. Ki az a leány? Ösmered. Hely, ösmerette. Besokszor néztem reád irigységgel, mikor ott láttalak az ajtaja előtt. Gigia? Hogyan, no, hiszen ez gyerek még. Meg aztán olyan rongy kis pesztráért nem gondolottán, hogy a halálpiacára viszem a bőrömet. Emő? Máig is bámulom magamat, micsoda nyugodt színnel mondtam ki ezt a nevet, pedig az ég is elfeketült fölöttem. Temetővé sötétült a világ. Hát ő... mondta melegen. Nem mertem ránézni. Éreztem, hogy sápat vagyok. Az a pillanat elég volt arra, hogy meggyűlöljem azt az embert. A markom a tőrömre szorult, bele döföm, bele a disznókancsalba. De nem döftem bele, sőt, mosolyogva fordultam hozzá, ahogy mellettem lovagolt, tréfásan rácsaptam a hátára a pálcámmal. Ej, ej, gonosz kópé, hát olyan nagy kisasszonyokra kancsalogsz te. Talán már meg is ígérted neki? No, nem egészen, felelte fontoskodón. Tudod, magunk szőrű legény nem igen ugrálhat az olyan kisasszonyok körül, hanem arra való a háború, hogy kiki megmutassa a virtusát, ha van. A hunok nem az apák érdemét nézik, hanem kinek-kinek a magáét. Te is harcolsz? Lehet. A gazdámat kísérem. Hát csak arra vigyázz, hogy mikor csapatos ütközetben vágsz embert, a szomszédodnak kiáltsd meg, látta-e? Amikor meg szétszóródik a had, s kiki megválasztja maga ellenfelét, csak a fejére dolgozz a kutyának. Nyesd le, és akaszd a nyergedre. Nem is szükséges a ravók elé vinned, vidd a gazdádnak, ha a főurak látják jobb. Mindezt tudtam már, de csak hadd fecsegjen. Összeszedelőzködök addig, s a nyugalom színe alá szoríthatom a lelkem háborgását. És a lány is beleegyezett? Kérdeztem a lovam nyakát veregetve, oly unatkozón, mintha azt kérdeztem volna, hogy mennyi a tarhony a ravók szekerén. Beleegyezett? A lány? Hát hogyne? Felelte vidáman. Éreztem a hangján, hogy hazudik, de az ilyen ügyekben a hazugság is vért fakaszt. Nyugodt színnel firtattam tovább. De hát hol találkoztatok? Érdekes, nem is gondoltam rólad, hogy ilyen nagy kópé vagy. Hát mikor, hol? Felelte kitérően. És hogy kezdődött? Hogy kezdődött? Voltak éppen sehogy. Más fiataloknál holmi vallomások járnak elől, mink már szerettük egymást, mielőtt beszéltünk volna egymással, mert a leánynép hely okos az ilyesmiben, csak rád néz, és kilátja a szemedből minden titkodat. Mégis hát, hol beszéltetek először? Először? Écska királynénál. Egy római üvegkereskedő jött hozzánk, s tolmács kellett. Attila engem küldött át, hogy segítsek a nőknek a vásárlásban. Szép aranyos fiolákat és egyéb efféle apróságokat hozott az az ember, a királyné mind megvette. Van ott pénz, koma hordószám, 1000 hordónyi arany, keveset mondok. Tehát ott találkoztatok. Ottan. Alkonyat után volt az idő, s én Aladár úrfival kísértem haza Emőt. Aladárt csuklás fogta el az úton, restelte a leány előtt, visszatért. Akkor aztán a paloták homályában megbeszéltük Emőkével. Mit? A titkunkat. A titkotokat? Micsoda titkotokat? Hát, hogy szeretjük egymást. Szeretitek egymást? De hát, ilyen könnyen? Hogyne? Ő szólított meg, azt mondta, végre beszélhetek veled, Csege, én már régen értelek téged, menj el a legközelebbi hadjárattal is, vitézkedjél, a zsákmány tudod, hogyan osztják szét, ki hány ember győzött, annyi a része. Te a palotában hamar úrrá lehetsz, és aztán akkor... Köhögtem, hogy az arcomban égő vér el ne áruljon. És Aladár úrfi? Kérdeztem köhögve, hiszen az udvarolt neki. Vállat vont. Nem tehetek róla, ha én jobban tetszem, felelte vidáman. És azóta többször is találkoztatok? Sokszor, de mindig csak hazatérett. Dombra érkeztünk, ahonnan mély ellátás nyílt a völgyi városokra. Minden város füstölt, Csege szinte gyönyörködve nézte. Én mögötte álltam, sötéten, keserűn. Tudtam, hogy hazudik. Mert hiszen Emőke sohasem járt egyedül, s a napnyugta mindig otthon találta őt. De ha csak a század része is igaz annak, amit mondott, ha csak annyi is igaz, hogy Emőke egyszer melegen pillantott rá, akkor Csege nem térhet haza elevenen.